egymásra csúszik.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A tömjén út országai, illetve a tömjén kereskedelmi út országai között kalandozunk, egészen indultunk az elejétől, és Jordániáig jutottunk el. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Így van. Múlt héten Jemen volt, most átugrottuk, mert Jemenből, ugye az Arab-félszigettől hozták fel az árut egészen Jordániáig, a part mentén a Vöröstenger partjánál, és ugye ott majd jövő héten megyünk Egyiptomba, a Sinai félszigetnél van az elágazás, és mi most Jordániában fogunk foglalkozni, ahova ezeknek az áruknak egy jelentős része egész konkrétan Petrába érkezett be, és onnan ment tovább Gázába, vagy a további területekre. A másik ága pedig ment Kairóba, illetve át Alexandriába akkoriban. Tehát látjuk, ez egy bibliai történetű terület. Az ország maga egyébként, ha így nézzük, a mai területe az nagyon hasonlít Magyarországra, mert 90 ezer négyzetkilométer, és közül 10 millióan lakják, de azért nagyon jó, hogy nem hasonlít ránk, vagy mi nem hasonlítunk rájuk pontosabban, mert fogjuk látni, hogy azért ez egy elég keserves és egy bonyolult világ, ami ott van, annak ellenére, hogy a történelme óriási. A fekvéséről azt érdemes tudni, hogy nyugatról a Jordán folyó adja a határvonalat, amelyiként a Golán-fennsíkról ered, nagyjából 250 km hosszú, és a Holtengerbe érkezik. A Holtenger egyébként nem azért Holt, mert valami fajta tehát ilyen emberi léptékű halálhoz van közel, hanem egyszerűen olyan sós, hogy benne a normál élő lények, tehát halak, ilyesmik nem találhatók, és ezért hívják Holtenger. Egyébként rengeteg mikroorganizmus van benne, és egy nagyon szép látványosság. De, és egyébként a föld egyik legmélyebb pontja, mert mínusz 416 méteren van, tehát a Golán-fennsík meg 2800 méteren, tehát a Jordán folyó elég nagy utat tesz meg, és valójában a völgye az, amelyik mai napig is művelhető, tehát egy bibliai környezet, de a mai napig megőrizte a mezőgazdasági funkcióját. Na most tehát ez egy határfolyó, amelyik ezt a két országot, Izraelt és Jordániát ma elválasztja, északról Szíriával határos, akkor észak-keletről Irakkal, keletről pedig Szaúd-Arábiáról, és van neki egy nagyon kicsi, kis 20 kilométeres Vöröstengeri kijárata, tehát valójában egy viszonylag kedvezőtlen adottságú ország. Na most a nabateánusok idejétől mérik ezt a területet, tehát amikor a tömén útról beszélünk, akkor a nabateánusokat nem lehet nem megemlíteni, ők hozták létre ezt a várost, ami egy időben elfedett volt, majd aztán gyakorlatilag 1812-ben egy svájci Johann Ludwig Burkhardt, egy sejem kereskedő család sarja fedezte fel újra, majdnem 400-500 év elfeledettség után.
Igen, ez a svájciaknál érdekesek ezek a nevek, mert ilyen franciáson meg Jean-Louis-nak hívják a pacákot, de ugyanaz a igen. Johann Ludwig. Igen. Németesen Johann Ludwig volt, franciáson meg Jean-Louis.
Ennyi, ez igazából oda nem számít. És a lényeg az annyi, hogy Petrának egyébként a neve az akkoriban nem volt Petra, de ahogy a filmekből lehetett látni, egy nagyon sajátos város, egy ilyen kanyonban van, és az egész Jordánia nagyjából egy mészkőplaton fekszik 700 és 1200 méter magasságban, és hát ez is egy ilyen platón, ez egy ilyen mészkő völgy, amiben alakították ki ezt a várost. Időszámítás előtt már gyakorlatilag ez a város 150-ben nabateánusoknak már egy birodalma volt, és akkor ez a város már létezett. De ami azért volt nagyon érdekes, mert az országnak a mai problémája már akkor is létezett, Tehát erről az országról ugye azt mondják, hogy ez egy ország víz nélkül, és akkor is már nagyon komoly probléma volt a víz, de a nabateánusok gyakorlatilag Petra áttett ezt a várost, amit egyébként a görögök neveztek el Petrának, szóval az ő arab nevüket nem tudom kimondani, egyébként maguk a nabateánusok is beduinok voltak.
Azt hiszem az arab neve is hasonló, ez a Petra az ugye azt jelenti, hogy szikla görögül, nem véletlenül, a Péter név is ugye innen származik, a szikla, és az Al-Butra az arab neve, de az is innen a görögből van származtatva.
Kicsit torokhang, Al-Butra.
Okay.
Ha szabad, kérnem.
UNESCO kulturális világörökség része.
UNESCO,
igen.
Évi 1 millió turista van, de én látogatja meg, de ami érdekes igazából az, hogy azt mondják, hogy az igazi csoda nem csak azok a gyönyörű faragások, meg az, hogy ugye ebbe a mészkőbe vált város, és amiben ez akkoriban egy 20 000-es város volt, minden infrastruktúrával, tehát vízvezetékkel, tehát ami arra a korra nem volt jellemző. Tehát azt mondják, hogy a nabateánusoknak ez a fajta vízépítési és ez a fajta csatornázási képessége az verte a romaiékat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly szint volt ez. De hát egyszerűen mindennek vége van, és ez a nem feltétlen azért, mert a tömjén út megállt volna, hanem egyszerűen azért, mert a rómaiak gyakorlatilag ezt a területet megszállták, és hát átvették az irányítást. Utána ez a terület gyakorlatilag állandóan sodródott, az arabok a 7. században megérkeztek, akkor megtörtént a Mohamedán átérés is, aztán ugye a keresztes háborúk során Jeruzsálemi királyság része, aztán a 16. századtól a török birodalom része, tehát ilyen örökké egy ilyen sodródásban vannak. Majd 1920-ban a népszövetségi mandátum alapján Anglia angol területté válik, és ők létre is hoznak egy ilyen transzjordániai emirátust. Kicsit ilyen angol formára, mert alkotmányos monarchiát rendeznek itt be, és akkor érkezik meg az a akkor lesz király az a család, amelyik a mai napig is király, majd 1949 óta független a jelenlegi formájában. Tehát gyakorlatilag ez a terület, ahogy most van, azért így a történelemben nem nagyon volt így, rengeteg fajta változás volt, és azt is látjuk, hogy egy nagyon-nagyon problémás vidék. Nem csak a vízhiány miatt, hanem egyszerűen a globális éghajlatváltozás ezt a részt nagyon eltalálja. Látjuk azt, hogy Szíriában ez mihez vezetett, ők szíriai válságtól nem tudnak függetlenedni elvileg, és gyakorlatban is milliós nagyságrendű szíriai menekült érkezett Jordániába, aminek az ellátása az egyszerűen nekik tényleg nagyon komoly probléma, tehát nem csak a saját problémáik, hanem ez is még bele. Egyébként az ország lakossága 60-ban még 1 millió lakos fölött volt, most meg már 10 milliónál járnak. Most ebben benne van az is, hogy kb. 2 millió palesztin települt át Jordániába, és hát ebben benne vannak a szíriaiak is, de a lényeg az az, hogy a lakosság bővül, és a víz meg nem. Tehát ebből eredően egy elég komoly vízhiány van, és az igaz a fővárosra és Ammanra is. Tehát itt azért azt tudni kell, hogy a nagyobb országok, ahol ilyen vízhiány van, és nincsen talajvíz, vagy nincsen olyan vízhozama. A Jordán folyónak a vízhozama az nagyon komoly megállapodásoknak a része, tehát abból nehéz lenne az országot ellátni. Egyrészt a vízhozama is csökken, másrészt Izraellel elég komoly megállapodások vannak. Egyébként Izrael se onnan látja már el Jeruzsálemet vízzel, hanem ők is jó tanító telepekről látják el a fővárosukat, de erre Jordániában nem nagyon van esélye, egyrészt meg kicsi a tengerpart, másrészt meg azért azt mondják, ez egy nagyon drága technológia. Tehát ilyen szempontból ez egy kifejezetten problémás ország. Most hát ez az egyfőre jutott GDP $4000, szóval azért lehet látni, ez nem túlzottan sok, és hát ugye emiatt a munkanélküliség is 10% fölött, tehát nagyon-nagyon sok Jordán hagyta el a Jordániát, egyrészt az öböl térségbe, de akár Európába is, vagy Angliába is tehát kimentek. Nagyon erős egyébként a hazautalás, tehát a gazdaságilag is nagyon jól mérhető az a teljesítmény, amit a jordán expatok külföldön hazautalnak, és hát ebből próbálnak, ez is azért egyfajta bevétel. De az ország egyébként az adottságai nem lennének annyira rosszak, hogyha ez a vízhiány talán nem lenne ilyen erős, mert egyébként nagyon erős a foszfát, műtárgyak, kálisógyártásuk, és ez nagyon jó, de van aranyuk, rezük is, és ami nagyon érdekes, van palaolajuk, ami a terület 70% alatt van palaolaj, csak az a baj, ugye, hogy egy szaudi szomszéd mellett ennek nincs nagy jelentősége.
Hát igen, meg ahhoz, hogyha jól emlékszem, ahhoz jelentős víz is kell, hogy azt onnan kiszedjék, de hát nem biztos, hogy lehet, hogy van más technológia is. Minden esetre, hogyha jól láttam itt az összetételét a bevételeknek, a GDP-nek, akkor hát az ipar az 30% alatt van, hogy a szolgáltatások vinnék az egészet, tehát a turizmusra alapvetően épít az ország.
Igen, illetve próbálják, tehát Jordánia nagyon sok esetben egy ilyen a legnyitottabb, a legszabadabb, az ilyen az iszlám közösségen belül az egyik legnyitottabb, hát most nem hívhatom európainak, de teljesen mindegy.
Igen, hát van ez a brit hagyaték is, természetesen a gondolkodásmódban, meg hát nyilván ugye építenek ugye a turizmusra, mint ahogy erről beszéltünk, úgyhogy a legelfogadóbb. Sokan, akik szerintem voltak ott turistaként, látták, hogy kicsit más helyzet, mint hogyha más arab országban járnának.
Ez így van, ez egy erőssége ennek a területnek, és ezért gyakorlatilag szolgáltató központoktól kezdve egy csomó mindenben próbálnak idejönni, tehát a népesség az növekszik, és egyébként érdekes, néztem az oktatásukat, az oktatásuk egyáltalán nem rossz és ingyenes, tehát gyakorlatilag elég komolyan próbálnak erre a digitalizációra ők is rákészülni, és ez szerintem egy abszolút jó irány. De az látszik egyébként, hogy az ország szegény, olyannyira szegény egyébként, hogy az uralkodó családot nézzük. Tavaly beszéltünk a Pandora Paperről, és a Pandora Papersben a Jordán király sem tudott nagyon kimaradni, és őnála tárták fel, hogy körülbelül 100 millió dollár értékű ingatlan vagyona van külföldön. Na most azért 100 millió dollár egy uralkodó családnál, főleg, hogyha megyünk le az arab-övő térségébe, hát az ott a beugrósos alatt is van.
Tehát nem egy nagy összeg.
Egyáltalán nem egy nagy összeg.
Szerintem láttunk már itt Közép-Európában ennél nagyobb vagyont.
Nem láttunk.
Ja nem. Bocsánat.
Nem erre az összefüggésre gondoltam, de
kösz, hogy beemelted, Bandi. Igen. Így hozzuk fészkelődő kényszerbe a kedves szakértőt.
Beszéljünk inkább Jordániáról.
Így van. És azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen tényleg nem egy gazdag ország, ellenben egy nyitott ország, és hát gyakorlatilag azt lehet rám mondani, hogy tényleg a küzdelem az elég folyamatos. Az egyetlen ilyen erősebb ipari zónájuk az a tengernél van lenn, ahol próbálnak egy ilyenfajta erre a kereskedelmi útvonalra valahogy ráépülni, de azért ez egy nehéz kenyér. Tehát Jordániáról azt lehet mondani, hogy nem egy könnyű pálya, de ettől függetlenül nagyon szépen tartja magát, és erősítik rengeteg, tehát az eladósodottsága viszont az elmúlt években drámaian megnőtt, ezt azért látni kell, tehát a menekültválságtól kezdve.
Nagyon magas a munkanélküliség.
Így van. Igen. És gyakorlatilag ezért folyamatosan IMF is egyéb pénzeket kap, amivel most már gyakorlatilag az államadósság az mondjam a GDP szintjén van. Tehát ez az időszak azért most ennek a környéknek olyan sok jót nem hozott, hát mondom, a menekültválság az külön probléma, tehát ezeknek az embereknek az ellátása is. És hát egyébként most még a Covid is erre rátett, tehát összességében nem könnyű idők vannak, és azért úgy nem nagyon látszik, tehát egyedül ez a szolgáltató központos és egyéb ilyen talán szolgáltatás irány, ez ami az országnak egy lendületet adhat, beleértve a turizmust és a bankszektort is. Na most az adórendszerük az tényleg nem bonyolult, de azt láttuk, hogy általában az alacsonyabb jövedelmű országoknál nem is nagyon bonyolítják túl. Van nekik egy AFA-szerűen General Sales Taxük, ami 16%, sok minden mentes, de igazából azt látom, hogy egy kulcsos, de ez ilyen szempontból jól működik. A társaságadójuk az magas, alapból 20%, de bankoknak 35% és 24% a telekommunikációs társaságokra. Amíg ezen kívül egy ilyen változó nemzeti hozzájárulási adójuk, ami például a bányaiparban 7%, de úgy látom, hogy is nyereség alapú, de ez egyéb társaságra 1%. Jogira az, hogy nincs helyi adójuk, semmi. Ez egyébként nagyon sok helyen nincs, és tényleg előny. És az SZIA-juk, az meg gyakorlatilag 5%-tól megy föl 30%-ig sávosan. Tehát én azt gondolom, hogy adójogi szempontból nem egy túl attraktív környezet. Szerintem összességében egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz környezetben van, mert egyrészt ugye nyugatról Izrael elhatáros, Izrael egy nagyon fejlett gazdaság, akkor keletről pedig Szaúd-Arábiával, Szaúd-Arábia is egy nagyon dinamikus gazdaság, de most ezek között próbál Jordánia, a Jordán Királyság valahogy megmaradni. Szíria nagyon problémás, északról Irak szintén, tehát itt azért egyáltalán nem könnyű, és emiatt egyébként a hadiparuk és egy csomó egyéb, tehát az önvédő képességük is viszonylag jelentős, de én úgy látom, hogy az alapirány az úgy tűnik, hogy nem rossz egyébként, de annyira erős az összefonódás, utána emlékeztek, ez a Maktum herceg, aki Dubajban ugye a vezető, az ő felesége az aztán a Jordán királynak az egyik lány,
igen,
aki Londonban menekült, és el is vált talán már, mert azt mondta, hogy a Maktum már mindenkit végigvert a családba, és ő ebből szeretne kimaradni. Tehát ilyen kicsi ezeknek a családoknak a közössége. Tehát úgy gondolom, hogy jól egy családilag erősen bekötődtek, de azért úgy látszik, hogy gazdaságilag nem. És hát Jordánia útja azért össze nem hasonlítható egyetlen egy olajban gazdag, vagy például technológiában, mint Izrael. Tehát érdekes jövő előtt állnak. Én remélem, hogy a vízhiány, ami a legcombosabbnak látszik, az valamilyen módon enyhülni tud. Úgy néz ki egyébként, hogy a talajvizet próbálják használni, de ugye minden véges.
Igen.
És hát ez itt a legnagyobb probléma, hogy ez nem látszik világosan, hogy fogják tudni ezt a problémát megoldani, és ez nem fog menni, akkor Jordániának azért a gazdasági növekedése alapvetően szerintem korlátos lesz.
Oké, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Közben megtaláltam, ugye arról beszélgettünk, mi volt az eredeti neve Petrának, a Vörösváros, Rukám vagy Rekem volt az eredeti.
Igen, azért mondom, nem Petra volt a neve.
Nem, az később, igen.
Igen, és úgy látszik, hogy egyébként, ha megnézzük történelmileg, ez a Tömin útvonalban már nem működik, de azért nagyon-nagyon sokáig működött, és én úgy gondolom, hogy az ország, tehát Jordánia, mai Jordánia, amik úgymond azért köszönő viszonyban sincs a nabatánusoknak a birodalmával.
Már hát igen, és ráadásul ugye ott a keresztes lovagok is bevették magukat Petrába egy jó ideig, tehát nekik is fontos volt.
Nem az a lényeg ott.
Dehogy
a keresztes lovagok Jordániában a Kerak vára, az volt a egyik legnagyobb keresztes erődítmény arrafelé, és hát megtekinthető egyébként.
Na, hát a lényeg, hogy nekik is fontos volt, hogy a kereskedelmileg, hogy ott jelen legyenek.
Igen, csak ez mára
elhalványult.
A terémút fogjuk látni, mert Egyiptommal nagyjából leizárjuk a terémútot, az döntően kiváltotta ezt, úgyhogy gyakorlatilag ez az út, ez szépen lassan lecsendesedett.
Nagyon szépen köszönjük neked, szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jordániában járunk a Tömjén kereskedelmi út országai között.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Jordániában kalandozunk.
De most
tehát
én kalandozok.
De most András kalandozik, igen. És nem Feledi Botond külpolitikai szakértő?
De Feledi Botond külpolitikai szakértő tartja az iránytűt. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Botond, hogyha ránézzünk Jordánia térképére, akkor azt látjuk, hogy ezt vonalzóval rajzolták meg ezeket a határokat.
Így van, igen. Itt a gyarmati időszak utáni felosztásoknak azok a vonalai vannak, amiket Afrikából is olyan jól ismerünk, és ez már akkor sem segítette, hogy a különböző törzsi, nemzeti és vallási csoportokat legalább valamilyen módon homogénen próbáljuk elrendezni. No, ez az, aminek a levét még bizonyos szempontból a mai napig a térség sajnos issza, és próbálja ezeket a konfliktusokat újabb és újabb koalíciókban rendezni, de ez általában egy dinamikus változást jelent, nem pedig stabilitást. Ugye ez a Krágre Sovaliétől, amit emlegettetek, egészen a mostani ISIS-féle különböző terrorista csoportokig, kisebb szektákig, törzsi, gyakorlatilag a létező törzsi működésig, hiszen a maga Abdullah király is Jordániában meglátogat ilyen közösségeket, amikor egy kis médiára van szüksége.
Aha.
Tehát, hogy ez egy létező dolog, hogy akkor elmegy egy kis déledi területre, ott adott törzsel beszélget, és utána szépen visszamegy a palotába. Úgyhogy tehát ezt nem úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen felsőbbrendűsködés, vagy azt mondjuk, hogy van ilyen szerveződés, hanem nem, ez valóban egy társi szerveződésnek az egyik alternatív formája, és a mai napig működő megoldása.
Jordánia királyság, azt gondolhatnónk, hogy nem nagyon pezsgő a belpolitikája, mert hogy a király megmondja, hogy mi legyen, és kész.
No, hát Jordánia az összes arab ország közül a Freedom House szerint a legszabadabb, ami azt jelenti, hogy részlegesen szabad. Ez konkrétan azt hozza magával, hogy ez volt gyakorlatilag az egyetlen, vagy a legszerencsésebb ország az arab tavasz környékén, hiszen itt érezték, hogy gond lesz, és időben léptek. Ez azt jelentette, hogy 2016-ban már egy részlegesen szabad parlamenti választást tartottak, ahol gyakorlatilag nem annyira a királyi szándék volt a hiányzó elem, hogy lehessenek politikai pártok, hanem gyakorlatilag nincsenek politikai pártszerveződések az országban, abban az értelemben, ahogy azt egy parlamenti párt mi elképzeljük, hogy egy választáson elindul. Tehát vannak mozgalmak, frakciók, meg mindenféle más felszabadítási frontok, de nincsen még az a parlamenti élet, hogy akkor mi most szavazókat akarunk összegyűjteni. Magyarul Jordánia elindult ezen az úton, hihetetlen messze van nyilván, ha Európához hasonlítjuk, de élvonalba tartozik, sőt, zászlóvivő az arab országok között. Tehát ez egy ilyen típusú királyság, és hát ugye itt a 100 milliót is mérlegre dobtátok. Igen, a Pandora őszi kiadásban valóban kijöttek ezek a súlyos számok, és amikor erről van szó, hogy ezt el kell hallgattatni, akkor viszont hát villámgyorsan léptek. Nem is akárhogy. A korábbi koronaherceget, aki kritizálta az uralkodót, egyébként egy picivel korábban már 2021-ben, őt házi őrizetbe helyezték, és azokat a kabinett tagjait, akik részt vettek a király kormányzásának a kritizálásában, és erre szervezkedtek, azokat gond nélkül 15 évre elítélték. Uh-huh. Úgyhogy hát ilyen
mennyire stabil Jordánia. Ugye ott van, kérem szépen, balról Izrael, ami ugye az arab világ egyik gyűlölt célpontja.
Északon, de nyugatnak a barátja.
Északon nyugatnak a barátja, nagyon helyesen jegyezte meg tanult kollégám. Ott van északon a Szíria, ami polgárháború sújtotta a terület, Irak, ami polgárháború sújtotta terület, ott van Egyiptom, ami hát nem a legfényesebb korszakát éli most, de talán azért akkor az űrzavar nincs, mint az előbb említett két országban. Szóval nem egy nagyon könnyű elhelyezkedésű ország, itt azért nehéz stabil.
Meg hát azért ne felejtsük el a Szaúd-Arábiát, ugye, igen. Akik lényegében mosolyogva nyújtják át az olajukat Jordániának, akiknek lényegében ez áll a modernizáció útjába, hogy nincs elég energiájuk.
Így van, sem víz, sem energia, és hát azért azt tegyük hozzá, hogy több mint 2 millió palesztin menekült él az országba, legjobb becsléseink szerint is közel 1,5 millió szír, és a többi hasonló kisebb-nagyobb menekült hullámoknak ők mindig nyitva tartották az ajtójukat. Ugye a világ legnagyobb menekült távola is az országban van, tehát hogy itt egészen elképesztő erőforrásokat, most csak a vízkészletre gondoltok, visznek el az ilyen évtizedek óta akár álló menekült táborok, városkák és egyebek. Tehát a stabilitásról nagyon-nagyon sok minden gondoskodik, hogy ne legyen tartós. Éppen ezért egy rendkívül pragmatikus külpolitikát visznek. Tehát Izrael nem ellenség. Nem teszik az újságokba, de azt képzeljétek el, és a kedves hallgatók is nem tudom, hogy mennyire fognak meglepődni, de az új izraeli miniszterelnök Bennett már találkozott az uralkodóval, igaz titokban, miután meglátogatta őt most már több miniszter is, tehát hogy egy abszolút élő kapcsolat van, és egy óriási dílt ütöttek nyilván nem olyan régen. Jelesül úgy néz ki, hogy Katar fölépít egy Jordánia területén lévő naperőművet, ami Izrael 2%-os energiaellátását biztosíthatja, és ezért cserébe 200 millió köbméter vizet kaphatnak Jordániában. Tehát, hogy itt tartunk. És nem arról van szó, hogy a hivatalos kommunikáció néha egy picit nem a hagyományos vonalon van, de amikor pragmatizmusról van szó, akkor ez így működik, és pont ezt látjuk Szíriával. Tehát a jordánok a legelőször mentek bele az amerikai narratívába, hogy Assadnak le kell mondani. Na most nem olyan régen történt meg, lassan mennyi, hát akkor 9 éve nem beszélt telefonon a jordán király Assaddal, de fölemelték a telefonkagylót, megállapodtak arról, hogy megpróbálják a légi közlekedést is újra nyitni, és hát visszatérni a korábbi kereskedelmi szintre, és még az oroszoknak is elismerték a tevékenységét, mikor Vlagyimir Putyinnál volt a király, és azt mondta, hogy hát ez milyen jó, hogy stabilizálja Szíriát. Rendkívül pragmatikusak. És nem is nagyon lehet más.
Igen.
Tehát itt, hogyha ha vizet akarnak, meg kaját, meg energiát, akkor ez van.
Ez a víz nem először kerül szóba, mert már az Oli is emlegette. Ugye egyetlen állandó vízfolyás van, ez a Jordán folyó. Mi a probléma a vízzel egyébként? Osztozniuk kell Izraellel, aki ezt pontosan tudja és ki is használja, vagy mi a gond a vízzel?
Hát tulajdonképpen mondjuk azt, hogy örüljünk annak, hogy nem kell mindent a politikára kennünk, mert itt van a klímaváltozás is.
Aha.
Tehát önmagában ez adja a dolog egyik részét, mert hogy tényleg a világ 3 legszárazabb országa közé sorolják Jordániát. Nyilván attól függ, mit vagy mérünk, de hogy tényleg ez nem csak a régióban, de még globális szintén is egy rendkívül kitett ország, ahol valóban elhasználják a készleteket, híresen hatékonytalan fejlesztésekkel, amikbe egyébként nagyon komoly pénzeket tesz még, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok is milliárd dolláros nagyságrendű támogatásokat folyósít vízinfrastruktúrára és ennek a fordozgatására. De hát van egy mezőgazdaság, ugye ez a Bredbeskid régió a Jordán folyó körül, gyakorlatilag már oda jutott, hogy a nyári gabonákat alig-alig tudják elvetni, mert nincs mivel érdemben locsolni. Hogy egy nagyon komoly szárazság van, ami a klímaváltozással együtt érkezik, és gyakorlatilag a gazdagok már a háztetőn tárolják Amánban a vizet, és azt tarták, hogy csikról törtik föl, mert hogy abszolút léteznek olyan helyek, kerületek, városkák, ahol hetente egyszer van folyóvíz. Tehát, hogy ez kőkemény valóság, és brutális társadalmi különbségeket nyit. Tehát erről már beszélgettünk évelején, hogy hiába kerül egy liter víz európai értékben egy centbe, de ez a helyieknek viszont elképesztő költségeket jelent, hogyha nem a felsőbb osztályhoz tartoznak.
Uh-huh.
Úgyhogy ez egy komoly probléma, és azt hiszem, hogy az izraeli nyitás az ilyen módon megkerülhetetlen lesz, mert igenis szükség lesz arra a technológiára, ami ott nekik megvan.
Uh-huh. Oké, tehát akkor ez a terv, hogy modernizálnak egy picit, kicsit barátságosabbak a szomszédokkal, nyitják a kapukat a nyugat felé is, jól tartják a kapcsolatot a többi szomszéddal. Mi az, ami ezt esetleg ezeket a jó kis terveket hát ezeknek keresztbe tehet? Esetleg az, hogy mégsem jön össze ez a víz dolog? Vagy egyre nagyobb lesz az energiafüggőség és emiatt nem fognak tudni lépni?
Ugye az, ami a többi öbölmenti vonalhiában megvalósítható, hogy legalább a felső középosztály, tehát a vallásilag vagy etnikailag azonos csoportoknak a fiataljait kóptálják állami kifizetésekkel, az itt nincs. Tehát gyakorlatilag egy 30% fölötti munkanélküliség van most már a fiatal korosztályban, amit a Covid nyilván tetézett. Tehát itt van azért egy sokkal komolyabb politikai bizonytalanság, nem véletlen, hogy Jordánia ebben egy picit előrébb ment, és kénytelen is volt előrébb menni. Tehát egy belső faktor adott, és viszont ezek annyira színesek, hogy kitettek mondjuk egy szaudi titkosszolgálat, vagy a többiek manipulációinak is, és hát a szaudiak mondjuk nem annyira örülnek, amikor valaki Katarral üzletel, mert hát ugye itt volt egy blokkádos időszak, és ezt egyébként pont Jordánia törte meg, ott is beállt először Riád mellé, aztán rájött, hogy ez neki nem jó. Tehát, hogy itt aztán a szomszédországok azok, akik közül főleg Szaúd-Arábia, hogyha úgy látja, hogy a terveivel nagyon-nagyon versenyzik Jordánia, vagy nagyon kilóg, akkor megpróbálhatja visszaszorítani, és hát ez a belső stabilitás munkahelyek hiányával, vízhiányával elképesztő mennyiségű menekült el lehet érdekelni nyugati segélyeken, de azért az nem egy fényes történet.
Az, hogy stabil viszonylag Jordánia egy ilyen instabil régióban, az mennyire értékeli fel a világpolitikában? Ugye jó bázis lehet Szíriához, jó bázis lehet Irakhoz, de ők megengedik ezt, hogy a nyugat vagy akár a kelet betegye a lábát az országba, és ott hadállásokat építsen ki?
A keletet gyorsan tudjuk tisztázni, mostanában beszél a kínai nagykövet arról, hogy majd aztán, amikor az együtt egyvezethez, a BRI-hez csatlakoznak, tehát itt még nincsen ez elhálva, és azért az Amerikai Egyesült Államok nem kicsit van jelen, úgyhogy ilyen módon azt hiszem ez nem is lesz egy kapkodós történet, még hogyha egy-egy kisebb projekt esetleg ezen belül meg is valósul a következő 5 évben. Ugye az első, a Desert Stormnál, a sivatagi viharnál annak idején nem vettek részt a műveletekben, nem adták át a területet, de később aztán igen, tehát 2003-ban ez már nem volt kérdés, úgyhogy ilyen szempontból letileg is pont ezért egy nagyon izgalmas helyen fekszik, és valóban értékelik azt, amikor ez az uralkodó család, aki egyébként a letéteményese több jeruzsálemi szent helynek, hajlandó Izraellel tárgyalni, hajlandó a nyugattal tárgyalni. Ráadásul most, amikor annyi bástya kiesett ebből a területből, akkor ez egy különösen fontos pozíció. És hát ezt valljuk be, valószínűleg ők se félnek kihasználni.
Uh-huh. Jó, érdekes hát... volt, megint csak érdekes szeglet a világnak Jordánia, mint arra felhívtátok a figyelmet Zolival. Köszönjük ezt nektek!
Köszönjük szépen! Szép hetet! Szép hetet! Is nektek is!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük meg Jordániában mi újság bel- és külpolitikailag.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.